Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Jézus Krisztus ezt mondta a heti igében, és ezt mondja most is a liturgikus szövegben. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és legvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek fel az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szerint vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám kedves, és az én terhem könnyű. Imádkozzunk. Urunk, megváltunk. Bűnökkel és gondokkal terhelten, külső és belső feszültségektől megfáradva járulunk hozzád. Örömmel és hálával fogadjuk hívásodat, megnyugvást keresünk nálad. Taníts minket szelídségre és alázatosságra, hogy felismerjük és elismerjük hibáinkat, és felvegyük a te igádat, a megbocsátó és segítő szeretet szép igáját. Amen. Drága testvérek, a mögöttünk levő héten, de már az év kezdő csendes napunkon is megkaptuk az alaphangot, pontosabban kaptunk egy fonalat, egy szálat, és ebből egy szövet lett a békesség fonalából, a béke fonalaiból, a békesség szövetséggel. Most erre a gondolatra szeretném rá építeni, egy kicsit úgy össze is foglalva mindazt, ami elhangzott az elmúlt héten, és mindaz, ami tovább visz bennünket a végső beteljesedés, az örök békesség felé. Ezért idézem most János evangéliumából a 19. fejezet 23.-24. versét, helyünkről felállva hallgassuk. A katonák pedig, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták a köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszűrve. Akkor ezt mondták egymásnak, ezt ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, ez a keresztefeszítés történetének már az utolsó epizódja, utolsó része, amikor a katonák már hazakészültek, nem nagyon szerették ezeket a kivégzéseket, valószínűleg nem az elit alakulatnak a tagjait küldték oda, hanem az alsóbbrendűeket, akiknek nem okozott problémát ez a borzalmas jelenet, ebben részt venni. És gondolom, hogy ők már arra gondoltak, hogy de jó lenne már hazamenni, egy jót enni, inni, a békességre vágytak ők is. És hát, ami még hátra volt, hogy a fizetségüknek a kiegészítéseképpen ugye magukhoz vegyék az elítéltnek a ruhadarabjait, ez általában nem volt problémás, többféle ruhadarab volt, ha csoportos alakos kivégzés volt, akkor esetleg ez nagyobb választékot jelentett. Itt most három szeméről volt szó, és hát Jézusnál ott felső ruhái, tehát úgy látszik, hogy ez is több darabból állt, de volt egy végtében egybeszőtt köntös. Varratlan, felülről végig egybeszőtt. Egész biztos, hogy nem véletlen, hogy ilyen kicsit szószátyár módon leírja ezt János apostol, aki mindennek nagyon pontosan leírója, hiszen ő mindig ott volt Jézus mellett az utolsó percekben is. Induljunk ki tehát ebből, hogy megváltásunk történetének egy nagyon-nagyon fontos epizódja ez a szövet, ez az egybeszőtt, varratlan köntös. És ezt leszük össze azzal, hogy a hetünknek a fő témája ez, hogy a békesség szövetsége, békesség követségéből, békesség szövetsége, vagy szövetségéből békesség követsége lesz majd. Nos, békesség szövetsége és egy békéltetés története, ez a két fonal volt, ami között aztán a mi szőtesünk, ugye a csoportos beszélgetésekben és az egyéni beszélgetésekben és egyébként is. Valahogy létrejött. Itt most rátok nézek, én egy szép szövetet látok, különböző ruhában vagytok, különböző arcok, különböző visszasugárzások, különböző történetek. Nos, kedves testvéreim, láttuk, hogy ez a békesség kérdése, ez egy több szintéren folyó nagy küzdelem. A békesség nem önmagától valósul meg, hanem harcok árán. És a nagy harc szinterei a békétlenség öltözékénél kezdődik. Az, hogy van rajtunk valamiféle szedett-vedett öltözék, valami, amit összefotortunk valamelyik turkálóban, az élet nagy turkálóiban, és magunkra vettük, de egyáltalán miért kell nekünk öltözni? Azt mondja Jézus, hogy Isten öltözteti a virágokat, az egész csodálatos teremtett virágot, és fantasztikus dolog, és akkor mi meg aggodalmaskodva magunkra kapunk mindenféle öltözéket. A divat pedig ezt még direkt hetszeli is, és amit tegnap jó volt, az ma már nem jó. És utána sem lesz jó az, ami ma jónak látszott. Mi van rajtunk, és mi van alatta? Ez itt a kérdés. És nyilvánvalóan most már nem a nagyon vegyes öltözékre gondolok, amit itt látok, hanem tényleg mélyebb értelemben mit hordozunk a külsőnk mögött és alatt. Miféle értelemben vagyunk képmutatók, milyen képet mutatunk magunkról, és vajon a ruha alatt mi húzódik meg. Pál apostol ezt írja, azért sohajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hallékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelenek. Öltözködés, illetve a mezítelenség kérdése. És többen is voltak, azt hiszem éppen Ádám volt, aki Ádám és Évánál kezdte, hogy ott indult el a békétlenségünk, és hát valóban beszélünk ugye Ádám kosztümről, meg ilyesmikről, és tudjuk, hogy ezek mit jelentenek. Hogy ezek egy kicsit olyan pejoratív, rossz csengésű dolgok, amik mögött az van, hogy valami, ami eddig természetes és jó volt, az most egyszerre valamiért nagyon is rossz lesz. Elrejtőztem, mert mezítelen vagyok, mondja Ádám, pedig Istennek az ember teremtésekor kimondott utolsó szava valami szuperlatívus volt, az volt, hogy íme igen jó. A többi napon Isten látta, hogy jó, az embert megteremti, íme igen jó. Hogy lett az íme igen jóból egy menekülő Ádám? Egy magát takargatni akaró Ádám természetesen Évával együtt. Elrejtőztem, mert mezítelen vagyok. Menjünk tovább. Megint csak van egy ember, akit a Szentírás, az Ószövetség úgy külön kiemel. Noé fedhetetlen volt a maga nemzedékében. Ez a Noé az özönvíz csodája után, amit átélt, hát egy kicsit méltatlan helyzetbe került. Lerészegedik, és mesztelenre vetkőzik. Nem tudja, hogy mit csinál. Ismerik a történetet, nem akarom részletezni, a lényege az, hogy az a fedhetetlen ember, aki a maga nemzedékében fedhetetlen, egyszer csak így kisiklik. És kiderül, hogy hát az a fedhetetlenség az tényleg csak egy ilyen relatív a maga nemzedékében. Az Isten előtt nincs igaz ember is, Noé sem az. Amikor aztán Izrael népe már elhivatik, itt is vannak ilyen mesztelenségek, például amikor József menekül még ugye a kísértés elől, és inkább vállalja a mesztelenséget ruhátlanul menekül, mert nem akar egy bizonyos bűnben részt venni. De ezen túlmenően Izrael népe, amikor elindul Mózes és Áron vezetésével, eljutnak addig a pontig, amikor elkezdődik az Isten tisztelet, az Isten előtti megjelenés, és Isten előtt nem lehet akárhogy megjelenni. Így olvassuk ezt a kivonulás könyvében, a 28. fejezetben. Öltöztesd föl azokba testvéreidet, mármint a ruhákban, Áront meg a fiait, majd kent föl őket, avast fel tisztükbe, és szentelt fel őket, hogy papjai már legyenek. Készítes nekik gyolcs nadrágot, hogy eltakarják mezítelenségüket. Ez a papi ruha alatti alsó nadrág. Csípőtől a combig érjenek, legyenek ezzel Áronon és a fiain, hogy bűnbe ne essenek, hogy meg ne halljanak, amikor bemennek a kijelentés sátrába, vagy amikor az oltárhoz mennek és szolgálnak a szentélyben. A papság, az elhivatottak, a kiválasztottak, a klérus, ugye, eklésia is, meg a klérus szó is, az elhivottak szóból ered. És lényeg az, hogy Áron a papok papja, tudjuk jól, hogy hát ő is méltatlanná vált erre a hivatásra, amennyiben ő engedélyezte gyengeségből, vagy valami más bizonytalanságból, az aranybólyú körüli hát orgiát. Ugorjuk egy nagyot, Dávidhoz jutunk, aki egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, a királyi palota tetején sétált, ugye egy semmit tevő király, akinek nincsen más dolga, egész végig alussza a lapot, aztán este kinéz a palota teraszáról. Meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdőt. Nem kell hozzátenni, hogy mesztelenül, mert tudjuk. Dávid ezek után tudjuk, hogy miféle takarókat vett magára, és miféle módon próbálta eltakarni ezt a szörnyű bűnt, egyik bűnt a másikkal takarva, egy paráznaságból lett a hazugság, lett a gyilkosság. És ezeket mind úgy értelmezzük, mint valamiféle ruhák, amiket az ember magára vesz, egyik bűnből a másikba menve, hogy takarja az előző bűnt. Ismerjük ezt. Dávid viszont eljutott valahova, és ez nagyon fontos fordulópont, hogy volt neki egy vezeklő ruhája. Amikor Nátán a fejére olvassa a bűnét, akkor Dávid fölveszi a zsákruháját. És megérkeztünk a mi jónási textusunkhoz, igénkhez, ahol Ninive lakói is a királlyal az élen zsákruhát öltenek. Fontos, nagyon fontos mozanat, még erre ki fogok térni. De nézzük, hogy Jónás könyvében ez hogy jön vissza, és lássuk Jónás öltözékét is. Tehát ugye ezt olvastuk Jónás könyvében, azonban hittek Istennek, Ninive lakói, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Fantasztikus és tényleg megrázó különbség ahhoz képest, ami előtte volt, és ahogyan ezek, ez a két király, ez a két vétkes, ez a két bűnös, aki Isten ítéletét hordozza a nyakában, hogy tud megalázkodni. Most akkor nézzük Jónás öltözékét. Tegnap föltettem a kérdést, és tényleg, megmondom őszintén, én csak a bal kezemet akartam föltenni. Nekem nagyon nem szimpatikus ez a Jónás. Annyira nem szimpatikus. De hát azért volt benne jó is. Miután Erzsike elmondta a tegnapi állítatot, kezdtem egy kicsit Jónással együtt érezni. Valahogy megpróbáltam én is a jobb oldalán és az Istennek a szemüregén keresztül látni ezt a nyomorú, szerencsétlen embert, aki ott vívódott, hogy ő a zsidó, és ott vannak az asszírok. Azok az asszírok, akik a szikához paskolták az ő gyermekeiket, mármint a zsidókat. 137. Zsoltár. Olvassuk el. Ó, Babilon, vized mellett üldögéltünk búsogva. És az utolsó vers, áldott az, aki megfogja a te csecsemőidet, Asszíria, Babilon, és a szikához paskolja. Ez a Bibliában van. Ezt írja valaki, akinek tele van a szíve gyűlölettel, keserűséggel, megbántottsággal, sértettséggel. Itt kezdtem egy kicsit Jónást megérteni. És itt kezdtem azért megérteni őt, mert én is ilyen vagyok. De azért nézzük csak meg, hogy Jónás miféle öltözékeket vett magára. Megmondom, ez a Szentírásban így nincs benne. Ezeket én kutattam ki külön, utólag. Valaki megkérdezte, hogy Ninive volt-e, igen volt, és én a Ninive romjai között megtaláltam Jónásnak a ruhatárát, a lelki ruhatárát. Hát volt először is neki egy úti öltözéke. Jól becsomagolt, hosszú utazásra készült, gondolom, hogy hidegre, melegre és mindenre föl volt készülve. Mentőmelé, nem tudom, hogy volt-e benne az úti csomagban. Minden esetre egy úti, tehát valahogy minél távolabb az Istentől. Manapság, amikor járjuk a világot, kirülnek a templomai, mert jön a wellness hétvége, akkor mindenki karácsonyi táján, vagy húsvét, vagy pünkös táján valahol máshol van. De ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg. Aztán ott a hajón, amikor úgy érezte, hogy most már itt az ideje, hogy lefeküdjön, akkor fölvette a hálóügyét. Eljött az alvás ideje, úgy gondolta, hogy ezzel ki lehet bizonyos felszíni viharokat, felszíni problémákat, ha én levegyek az alfába, a mélybe, ugye? Valahova, a tudatomnak a mélyebb rétegeibe, és nem érdekel engem, hogy mi történik a felszínen. Aztán, amikor kiráncigálják őt, akkor gyorsan magára kapja a fürdőköpenyét. Azért mondom, hogy fürdőköpeny, mert ez egy olyan valami, amit gyorsan magára vesz az ember, és takar, de alatta ott van a mesztelenség. És itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ott, amikor őt úgy raportra hívják, akkor nekem nagyon-nagyon szemet szúr, és mindig háborgok rajta, hogy ez a Jónás ott is olyan pökhendél beszél. Igaz, mondja, hogy én miattam van ez a vihar. Összesen ennyi az ő bűnvallása. Én miattam lett ez a vihar. De nem mondja el, hogy tulajdonképpen ő mit követett el. Izrael szolgálom, az egy Isten szolgálom, aki a tengereket teremtette, de jó dolog a tengerekre menekülni az Isten elő. Ezt csak úgy zárójelben jegyzem meg. Lényeg az, hogy ez a Jónás tulajdonképpen elmondja a bűnét bűnbánat nélkül. Nem érzem benne a bűnbánatot. Megmondom őszintén, még ott lent sem érzem a bűnbánatot a második fejezetben. Ott is hirtelen először azt mondja, hogy jaj, de rossz nekem itt, leszálltam a hegyek alapjáig, aztán pedig hálát adok, hogy megszabadítottál. Egész biztos vagyok benne, hogy nem véletlenül van ez így, mert ilyenek vagyunk mi. Olyanok, mint a kisgyerek, aki jó, nem leszek többet rossz, nem teszek rosszat, jó leszek. Aztán a következő percben már újra éli ugyanazt a felszabadult, vagy elszabadult életet. Aztán menjünk tovább. Ez a Jónás, amikor újra fölveszi az isteni küldetést, akkor egyúttal fölveszi vele a bírói talált. Az ő feladata összesen az, hogy hirdesse az ítéletet. Arról nincsen szó, hogy hirdette a megtérést is. Nincs benne ez a szó. Nem, én nem tudom feltételezni Jónásról azt, hogy ő még oda ment a kis, azok után, amiket később mondott a Ninivéjekhez, hogy térjetek meg, és akkor van kegyelem. Ő magának ott mondta, hogy van kegyelem, mert ismerte a Zsoltárt, hogy te kegyelmes vagy az Úr, nagy kegyelmi, stb. De a többieknek ezt nem hirdette. És ez egy nagyon-nagyon borzasztó dolog, amikor valaki magára veszi a bírói talát. És úgy gondolja, hogy én hivatott vagyok, mert én megtértem, mert én keresztény vagyok, mert én a választott néphez tartozom, és lehet millió ok, mert a nagyapám presbiter volt. Ezért én megmondhatom a másiknak, hogy miért olyan, amilyen, és miért ne legyen olyan, illetve azt mondom meg neki, hogy meg fogsz halni. És te nem vagy az Isten számára kedves, és az én számomra sem. Ez a fontosabbik, hogy én nem szeretlek téged. Ezek után, amikor hát látja, hogy nem egészen úgy történnek a dolgok, ahogy ő szerette volna, vagy ahogy ő elgondolta, az ítéletet valahogy nem akarja végrehajtani az Isten. Milyen érdekes helycsere. A kegyelmes Istennek kéne a hóhérnak lenni. Hát uram, hát miért nem csinálod már? Hát számolja az időt. Na, nem sokára véget ér a szabadságvesztésed. Fejvesztés lesz belőle. Kedves testvéreim, egy börtönőruhát vett föl, odaül az árnyékba, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Várja ő a kedves proféta, hogy Isten végrehajtsa az ítéletet. Nem ismerős ez nekünk? Nem szoktuk fölvenni ezt a börtönőruhát? Ez egy borzasztó dolog. Olyan pillanatok alatt el tudunk öltözni. Olyan pillanatok alatt megszületik bennünk egy ítélet, egy ítélkezés, és már az ítélet végrehajtást is valahogy elkövetjük. Autós emberek vagyunk, ott történnek a legnagyobb ítélet végrehajtások. Ismerjük a satúfékezést? Amikor valaki megelőz engem, hát hogy lehet, hogy engem megelőz valaki? Ráértek a gázra, mindegy, hogy elé megyek, aztán utána jó ráfékezek. Menjünk tovább. Istennel vitázva érezzük azt a kényszeredettséget Jónásnak a viselkedésében. Erzsike tegnap ezt mondta, hogy olyan durcás meg morcos. Hát ez egy kicsit az eufemisztikus szerintem, hogy nem durcás volt. Ez egy kényszeresen, mániákusan, engesztelhetetlen. Azt mondom, hogy fölvette a sátán kényszerzubbonyát. Ez volt az ő következő öltözéke. Egy kényszerzubbony. Nem tudott más csinálni. Milyen az, amikor nem tudom megbocsátani? Milyen az, amikor mondom a magamét, és meg se hallom a másikat? És nem akarom összerakni az Istennek az érvelését. De figyelj, hát azért akarok kegyelmezni rajta, mert megfértek, hát nem hallom. Hát nem értek. A végén teljesen kivetközik magából. És akkor lejön róla minden ruha. Haragszom, mint halálig. Ez az, amikor kivetközünk magunkból. Az Isten előtt mondjuk ezt, haragszom, mint halálig. De sok ilyen embert hallottam, akinek nyilván voltak nagy traumák az életében, és olyan Isten gyűlölet sugárzott belőle. Szavaiból. Nem. Mind halálig. Jónásnál az öltözéből itt, legalábbis a leírás szerint hiányzik a zsákruha. A zsákruhának kellett volna következni. Nem az a nagy probléma, hogy mi ilyen mindenféle divatokat idézőjelbe követve, sátáni divatokat követve, hol egyik, hol másik ruhát veszük föl, hogy jólnak látszódjunk, hogy nyeregnyen legyünk. Hanem a probléma az, hogy amikor az Isten az ő maga csodálatos végtelen szeretetével és kegyelmével sarokba szólít bennünket, pontosabban leültetés, az ölébe vesz, és azt mondja, hát figyelj, hát te az én oldalamon vagy, kegyelmes Isten vagyok. Hát legyél te meg kegyelmes prófétán. Akkor vegyük fel a zsákruhát. Akkor lássuk meg, és most együtt vagyunk, látjuk egymásnak az életét. Itt egy héten keresztül lakva ismertük meg egymást, és beláttunk egymásnak a itt-ott hiányos öltözéke alá. És ezt megint csak most lelkileg értem. A viselkedését. Egy kirobbanás, egy tekintet, egy mozdulat, egy viselkedés. Nínive király a zsákruhát ölt, Dávid zsákruhát ölt. Dávid elmondja a 32. Zsoltárt az utókor számára is ránk hagyja. Vétkemet bevallottam neked, bűnömet nem takargattam, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneim terhét. Isten csak a zsákruhákat veszi le rólunk. A többi majd úgy lefoszlik rólunk, azt majd az élet leszedi rólunk. És amikor már nagyon össze vagyunk törve, mint egy költő, aki azt mondja, hogy itt a lantom összetörve, a Krisztus szikla törte össze. Az utolsó versében már levette a büszkeség ruháját. Helynéről van szó egyébként. Csendes hetünkön hogyan öltözködtünk? Milyen a lelki ruhatárunk? Mit mutattunk meg magunkból? Mit takargattunk? Hogyan láttuk egymást? Hogyan szóltunk? Hogyan tettünk? Sokszor olvastam már különböző forrásokból, visszajön ez a nagyon érdekes logikai sorrend. mindenki jegyezze meg jól. Vigyázz a gondolataidra, mert szavaiddá válnak. Vigyázz a szavaidra, mert tetteiddé válnak. Vigyázz a tetteidre, mert szokásaiddá válnak. Vigyázz a szokásaidra, mert jellemeddé válik. Vigyázz a jellemedre, mert sorsoddá válik. Öltözködés. Tulajdonképpen az Isten előtti egyre vaskosabb ruhatárunk, amit magunkra öltünk, egy pillanat alatt semmivé lesz. Legyen most. Itt a gyónáskor. Vetkőzzünk. Tíz parancsolat tükrében látjuk majd magunkat, és bár Sátán az ügyész a fejünkre olvassa a bűneinket, és igaza van, Sátán mindig tudja idézni az Isten igéjét, akkor, amikor az nekünk a legjobban árt. A tíz parancsolatot is tudja idézni, először úgy idézi, hogy ez az, ami összetört a kőtáblákra, nincsen szükség, nem kell. Aztán pedig, amikor valami megtörtént, valami baj, akkor na látod, mit tettél, és a fejünk közvei. Mert ő nem szeret minket, ő nem azt akarja, hogy szabaduljunk a bűneinktől, hanem azt akarja, hogy belehaljunk a bűneinkbe. Ezért az ügyvéd is azt akarja, hogy levetkőzzünk. Nem tudom, kinek volt már valamilyen peres ügye, nekem még nem, de már másoktól hallottam, hogy az ügyvéd úgy tud igazán megvédeni bennünket, ha neki tényleg mindent elmondunk. Neki elmondjuk a valódi igazságot, és hát a földi jogászok, ügyvédek azok ezt megpróbálják úgy kihasználni, hogy javunkra, hogy na itt most ne szólalj meg, itt most ne mondjál, itt most tagadd meg a vallomást, itt most mondd el ezt a részletet, vagy azt, jogod van a saját érdekedben. A földi ügyészek ezt csinálják. Ami ügyvédünk, Krisztus pedig ön azt mondja, mondjál mindent, hogy megvédhesselek. Téle mindent. Semmi nem maradjon rajtad. Hadd lássam. Vagy az orvos azt mondja, tessék mindent levetni. Mindenhol be akarok nézni, mindent látni akarok. Akkor tudok gyógyítani. János apostol, aki ott van a kereszt alatt, ugye ezt írja a levelében, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk, ügyvédünk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Mert ő az engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész világ bűneért is. És itt érkezünk oda, hogy Jézus az igazi Jónás. Egy kicsit olyan furcsa, hogy Jézus igazában keveset idézi a prófétákat, szó szerint Ézsaiást ugye Názáretben, de Jónást magára veszi, Jónás próféta jelét magára veszi. Mindig zavart engem, hogy pont ennek a hitvány prófétának a jele, persze, csak az, hogy három nap még minden, ezt mondhatta volna Jézus másképp is. Nem. Jónás története befejezetlen, ahogy ezt hallottuk. Azért, mert minden ószövetségi történet befejezetlen. Mert minden ószövetségi embernek, a prófétának, vagy bárkinek a története befejezetlen. Mert egyikük se tudta teljesíteni a küldetést. Jézus Krisztus az, aki azt mondhatja magáról, hogy nagyon van itt Jónásnál. Az igazi Jónás van itt. Az igazi galamb. Az igazi galamb, aki a Szentlélekkel kezdi a küldetését, és a Szentlélekkel adja át a küldetését Kürkőszvor. Ez az igazi galamb lelkület. Kedves testvéreim, átveszi tőlünk az ügyvéd a hitványul végzett közbenjárói küldetést, amit nekünk is teljesítenünk kellene. Perbe áll a Sátánnal, és felveti a hites tanúnak a köntösét, talárját, öltözékét, azt az öltözéket, amit ott a golgotai kereszt alatt nem hasítanak szét a katonák, mert nem lehet széthasítani, mert egybe varrott és felülről szőtt. Tökéletesen fed. Zsákruha, bele lehet bújni, de azért, hogy a mi bűneinket fedje el. Ezt Jézus nem vitte magával a sírba. Ezt Jézus ilyen érdekes, egyik gyűlölködőbb, legháborgóbb etnikai csoportra vagy szegmensére, társadalomnak, a katonákra hagyja, akik vitézkednek ugye és ölnek, gyilkolnak. Ebben a köntösben áll oda bírái elé, miattunk, helyettünk érettünk. Ezt a köntöst minden bírák bírája, az atya adta rá, felülről szőtt. Nem Pilátus, nem Kajafás ítélte halálra őt, hanem az Isten tette. Őt bűnné, hogy mi Isten igazsága legyünk. Levette róla az ártatlanság köntösét, hogy ránk adja. És hogy ő ott a legutolsó bűnösként halljon meg a kereszten. Nem bűnössé tette, bűnné tette. Döbbenetes mondatok ezek. Ezt nem tehette meg sem Noé, sem Mózes, sem Áron, sem Jónás, egyedül biztos. Jónás Isten eszköze volt, kellett az ítéletet hirdetnie. Jónás az ítélő Istent ismerte, képviselte, de találkozott a kegyelmes Istennel, mégsem tudott kegyelmes lenni. Ez az Ószövetség. Az Új Szövetség területén valami mégiscsak történik. Mert lehet, hogy azt mondjuk ilyenkor, hogy hát persze, hát a Jónás ilyen volt, sőt, még Mózes is, meg Áron is, hát akkor én mit akarok? Hát akkor maradok az, aki vagyok. És tulajdonképpen minek vagyok itt az úrvacsorán, és miért kell nekem gyónnom? Hát az Isten jól is tudja, hogy én vissza fogok esni. Az Új Szövetségben valami más történik, az Új Teremtés. Az Új Teremtésben Saulból Pál lesz. Saulusból, ami fenségest jelent, Paulus lesz, ami kicsit jelent. És valaki, aki Isten törvényének úgymond érvényt akar szerezni, és másokat akar ugye ítélet alá vonni, az maga leesik a magaslóról, és lesz Krisztusnak az evangéliumának a hordozója a világ végéig. Pálnál találjuk talán a legtöbb békességes igét, és ő az, aki hát tulajdonképpen Krisztus köntösét vette magára, de ezt még mélyebben fogalmazza meg, amikor azt mondja, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Jónásnál az öltözeteknek az változtatása, de nálunk is nem jelent semmi. És nem is az öltözetre van szükségünk. A zsákruhára mindenképpen persze. Ez a bizony felülről szőtt ruha, ez pedig tulajdonképpen már nem is a felszínünket takarja, hanem a lényünket fogja jelenteni. Azt mondhatom, hogy ha Jézus vezeti a gondolataidat, akkor a szavaidat is ő fogja. Ha a szavaidat ő vezeti, akkor a tetteidet is, ha tetteidet, akkor viselkedésed, jellemed, és a végén a sorsod is ő lesz. Jézus a mi sorsom, Wilhelm Busch könyve, ugye ismerős. És onnantól kezdve még van valami, mert a Szentírásban semmi sincs véletlenül. És hogyha valaki azt mondja, hogy a Szentírást össze-vissza írogatták mindenféle emberek, akik azt sem tudták, hogy mit csinálják, igazat mond, mert a Szentírást a Szentlélek íratta, és ezért az elejétől végig ez a szőttes, ezek a fonalak, ezek tökéletesen összeszövődnek a békesség szövetéről. Ezért olvassuk a Jelenések könyvében azt, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, kérdezi János apostol, és honnan jött, kérdezi az angyal, és János apostol visszakérdez, Uram, te tudod, mire ő így válaszolt. Ezek azok, akik a nagyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, megfehérítették a bárány bérében. Magára vette szennyes ruhámat. Ebben az énekben benne van az, amit én még zárszóként elmondhattam volna körülbelül fél órában, sokkal koncentráltabban és szebben benne van, amit még mondani.
Magára
testvéreim, nézzünk most a tükörbe, és kezdjünk el vetkőzni. A 10 parancsolat tükrében lássuk meg, hogy mi az, amitől meg kell szabadulnunk, és mi az, amit komolyan kéne vennünk. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Vetkőzzük le a más isteneket. Neved hiába Istened nevét. Vetkőzzük le a károló szavakat. Szenteld meg az ünnepnapot. Vetkőzzük le a hamis ünneplések köntösét. Tiszteld atyádat és anyádat. A szüleink iránti sokféle negatív, generációk közötti, nem kívánatos öltözékeinktől szabaduljunk. Ne ölj! Ne paráználkodj, ne lopj, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonságot, ne kívánt fele barátod házát, házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mind-mind olyan üzenet, amely vetkőzésre késztet bennünket. De lehet, hogy valaki még húzódozik, és azt gondolja, hogy valaminek még maradnia kéne. Ezért Krisztus apostol ezt mondja, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. És erre jön az a ruha, amit ő szeretne ránk adni. Jézus Krisztusunk ezt mondja a parancsolatokról, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat, a második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat, nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. A szeretet az a köntös, amely mindent elfedez. Testvéreim, ezek után felállva helyünkről feleljük a gyónási kérdéseknek. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kározatra méltónak vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet, bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened, megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e. Hiszed-e, hogy Isten Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Hiszem én is. Legyen nékünk hitünk szerint, ezzel a hittel mondjuk együtt a gyónó imádságot vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elhulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek. Légy hozzá irgalmas, és bocsáss bűnünket. Amen. Testvéreim, a mi Istenünk kegyelmes Isten, megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiállt hozzá, akár a hallgyomából, akár mivévében. Ezért rendelte az Úr egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, mai Jónásainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket, akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikért megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint örömmel hirdetem bűneitek, bűneink bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek, Isten valóban megbocsátott nektek. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés házott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Foglaljunk helyet. Énekeljük el a 305-ös éneket.
Thank you.
adjuk hálát Isten irgalmáért, és magasztaljuk az ő szent nevét. Méltó és igaz, ülés üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk, és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. És nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de életedet adtad a bűnösökért. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vér által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyben, szenteltessék meg a te nevedet.
Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, ígérten mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárulták, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megáldotta a tanítványokat, és ezt mondtam. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely tértetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, néki kapta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely tértetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, míg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkörövekké. Krisztus Urunknak ezzel a szavával hívlak benneteket a vele való közösségre.
Krisztus vére, mely teljesen is adott. Menjetek el békességgel, Krisztus testre. Adjunk hálát Isteni uralmáért. Urunk, hálát adunk neked, hogy örömöt és békességet ajándékoztál, ami drága Krisztusunk az ártatlan bárány testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat, és békesség legyen közöttünk. Az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Testvéreim, menjetek, hirdessétek tehát az Úr halálát és feltámadását, és ha ezt teszitek, akkor nem tudtok más tenni, mint békességet szerezni. Legyetek Isten békesség szerző gyermekei. Megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, ezért építsétek a testvéri közösséget az emberek között, megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Most pedig akkor az imádságok következnek, majd előtte az ének a mi nagy az Úr kegyelmessége.
Amikkel a testvérek fordultak hozzánk, az ima dobozba elhelyezték a kéréseiket. Az volt a szívünkön, hogy elosztottuk ezeket a kéréseket, ami egy témára vonatkozott, azért egy személy fog imádkozni, és így jövünk sorba az Úr elé, hogy a testvérek ne menjenek úgy haza, hogy az, ami a szívünkön volt, nyomasztja testvéreket, azt ne tegyük oda az Úr kezében. Így csendesedjünk most el, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, te azt mondtad, hogy aki kér, mint kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitaték. Urunk, a dobozba kérések kerültek bele. Könyörgő imádsággal jövünk most hozzád. Nálad zörgetünk, válaszért, megoldásért, ami testvéreinkkel együtt. Kérünk téged, hogy te fogadd kegyelmesen a mi kéréseinket, könyörgésünket, zörgetésünket. Hadd imádkozzunk, Urunk, először a betegekért. Azokért, akik nyomorult testi állapotban vannak, akiket gyötör a fájdalom, akiknek a mindennapjai van a szenvedés, egy mindennapos dolog. Talán olyan erősen, hogy nem is tudják az örömöt átérezni, mert mindent beborít a fájdalom. Jövünk hozzád, Urunk, a betegekért, azokért a testvérekért itt közöttünk, akik a betegségtől szenvednek, és azokért a betegekért, akik a környezetünkben vannak, a szeretteink között, az ismerőseink között, és akinek a sorsa nyomaszt, foglalkoztat bennünket. Hadd hozzuk most így eléd ezeket az embertársainkat, testvéreinket is. Imádkozzunk hozzád azokért, akik műtét előtt állnak. Azokért, akiknek a műtét időpontja már megvan és nagyon közeli, és azokért is, akiknek talán még nincs meg az időpont, de a közeljövőben meg fog történni. Sok ilyen testvér van, Uram, akik műtétre várnak, és tele van a szívük félelemmel, mert nem tudják, hogy hogyan sikerül majd ez a műtét, és a szerettek is aggodalommal tekintenek előre. De a te kezedbe szeretnék helyezni önmagukat és szeretteiket, és kérik azt, hogy te légy ott a beteggel a műtét során, és te légy ott az orvosokkal és az ápolókkal is a beavatkozás idején. Jövünk hozzád imádságban azért a beteg testvérünkért, aki a héten került kórházba, súlyos állapotban. De jövünk imádságban elég azért a testvérért is, aki 9 hónapja van már kórházban, és nagyon elesett az állapota, és nagyon reménytelennek látszik a helyzetem. Jövünk elég azért a testvérért, aki szenvedélybetegségeknek a rabja, akinek a nevét a papírra leírta a hozzátartozója, és akinek a nevét és életét és szívét te jól ismered, és te tudsz szabadulást adni neki. Ki tudod hozni őt abból a mélységből, amiben benne van, és meg tudod ajándékozni az új élettel. Jövünk hozzád, Urunk, a megkötözöttekért, azokért, akiket gyötör az ördög, és ezért kínozzák a környezetükben élőket. Kérünk, Urunk, hogy szabadítsd meg őket a gonosztól, hogy hadd élhessenek teljes életet. Jövünk hozzád, Urunk, a testi, lelki, szellemi betegségektől szenvedőkért. Könyörülj meg rajtuk és szeretteiken. És jövünk hozzád, Urunk, minden fájdalmunkkal. Könyörülj rajtunk, és adj szabadulást. Jézus nevében. Amen.
Imádkozunk, Uram, a családokért. Eléd hozzuk azt a kérést és vágyat, hogy a családban mindenki érezze a többiek szeretetét. Munkáld, Uram, a szeretet egységet formáló erejét. Könyörgünk olyan testvérekért, akik nagyon eltávolodtak egymástól. Te látod, Uram, a sebeket, fájdalmakat, de te tudod megnyitni a szíveket is az egymás felé való közeledésre, hogy felé legyen újra a családi kapcsolat és a szeretet köztük. Imádkozunk azért a szülői vágyért, hogy legyen békesség a gyermekek között. Te formáld, Uram, a gyermekek szívét is, hogy szeretettel, türelemmel és megértéssel legyenek egymás iránt. Eléd hozzuk, Uram, egy nagyszülő szívének kérését, aki gyermekei boldogulását kéri, aki kéri az unokái jólétét, a tanulási előmenetelüket, és aki kéri, hogy lelki gyógyulást adj, Uram, mert nagyon nagy szükség van lelki gyógyulásra. Segítsd ebben őket, segítsd a gyermekeket, hogy megérezzék, Uram, a te jelenlétedet, hogy gyógyuljanak a szívek, a lelkek és a test is. Könyörgünk, Uram, gyermekáldásért, gyermekeknek és unokáknak. Olyan csodálatosak, Uram, ezek a nagyszülői kérések, az imádságos szívek, amelyek hordozzák a szeretteiket és esedeznek értük. És imádkozunk aggódó édesanyával együtt, aki a kisebb gyermeke gyógyulásáért könyörög, hadd könyörögjünk mi is vele együtt. Könnyítsd, Uram, az életet, és segítsd a légzés meggyógyulását. Segítsd, Uram, ennek a családnak a férj gyógyulását, és add az ő megtérését is. Drága Uram, olyan jó tudni azt, hogy a mi imádságaink mellett te magad vagy ott, és te magad is imádkozol értünk. Köszönjük, hogy erősítesz, bátorítasz, vigasztalsz. Hallgass meg minket, Urunk, és adj alázatos szívet, türelmet és békességet, hogy munkáljuk mindezek által a családi egységet. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Úr Jézus, kérlek, add meg a békesség lelkét mindannyiunk szívébe, hogy távol tudjuk tartani a gonoszt, ne tudjunk támadni. Kérlek, te munkálkodj az egész családunk, gyermekeink, unokáink szívébe is, hogy a lélek gyümölcse hassa át életünket. Add meg nekünk azt, amire szükségünk van, ami jó. Kérlek, Atyám, teremts békét a világba, legyen vége a háborúnak, segíts, hogy ne az embert, hanem a bűnt gyűlöljük. Az ítélkezés nem a mi dolgunk. Kérlek, Atyám, tudjuk egymást tisztelni, elfogadni, és ments meg minket a katasztrófáktól, balesetektől, súlyos betegségektől. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Békesség Istenem, imádkozunk azért, hogy egyházunkban békesség legyen. Nem olyan békesség, amit a világ ad, hanem amit egyedül Jézus Krisztusban találhatunk meg. Így kérünk, Urunk, hogy egyházunkban a tiszta ige hirdetése zajlik. Adunk, hogy te legyél középpontba. A kegyelem. És add, hogy üdvösségre tudjunk hívni embereket. Imádkozunk, Urunk, így egyházunk vezetőért, add, hogy ki tudjanak melletted állni minden időszakban, amikor a sátán támad ott, ahol ébredés van, ott, ahol az ige megszólal, ott, ahol a te ügyedet képviselik. Most különösen is elé tesszük az északi egyházkerület püspök választását. Urunk, kérünk, hogy te adj olyan szemét, akit alkalmassá tudsz tenni erre a feladatra, aki a te ösvényeden jár, aki hittel, lélekkel, igé tiszta hirdetésével pásztorolja az övéit. Segíts meg, Urunk, a gyülekezetnek a szívét, adj tisztán látást, hogy tudjunk jó döntést hozni. Taníts akaratod teljesítésére. Mennyei Atyánk, imádkozunk a gyülekezetekért. Azokért a gyülekezetekért, amikből jövünk, ahova tartunk. És azokért is, amiket talán nem ismerünk annyira. Hát, hogy a te békességed, a jó indulat, a szeretet, a belület fakadó, egymáshoz való odafordulás legyen másoknak is jó illat, ami másokat is oda tud vonzani hozzád. Így tesszük, Urunk, kezedbe az ige hirdetőket, a laikus szolgálókat és a lelkészi kart, adj megújulásokat. Adulunk, hogy a te hívó szabadra menjenek fiatalok és idősebbek, kiket mikor hívsz el a teológiára, vagy éppenséggel bibliaiskolába, ahol tudnak hitben növekedni, és másoknak is átadni azt az üzenetet, amit te a legfontosabbnak tartasz. Egy testvér szívére helyezted, Urunk, így tesszük most közösen is eléd, a határon túli gyülekezeteket, mindegyik gyülekezetet, de különösen is az eszéki gyülekezetet, adjunk ébredést, megtéréseket, megújulásokat, lélekben és testben is gyarapodást, jó tetszésed szerint. könyörgünk a felvidéki gyülekezetekért is, ahol szomjazzák a te igazságodat, vágyódnak rád, de oly sok esetben nincsen lelki vezető, nincsen pásztor. Te akaratod szerint küldöd a lelkészeket, vezetőket, igehirdetőket, és tedd harmonikussá és szerethetővé a közösségeket. És kezedbe tesszük, Urunk, a felekezeteket, nem csak az evangélikus, hanem a más felekezeteket is. Urunk, kérünk, hogy a közös pontokat keressük, a közös pontot, a nagybetűs közös pontot, hogy Jézus Krisztusban testvéré válhassunk azokon a helyeken, ahol élünk, falvainkban, városainkban. Kérünk, Urunk, hogy így tudjunk összefogni, és így tudjunk rád és egymásra is odafigyelni. Adj mindennapi megtéréseket, megújulásokat a te tetszésed szerint. És kérünk, hogy ebben a missziói munkában mi is részt tudjunk venni. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg minket.
Édesatyám, az Úr Jézus nevében köszönjük azt, hogy minden gondunkat te rád vethetjük, és most együtt imádkozhatunk azzal a testvérrel, aki a repülő úton lévőkért imádkozik, hogy a járatokat elérjék, a csomagokat megkapják, és óvott legyen a repülés. De kérünk arra, hogy minket is vezess a te oltalmunkban haza, és kérünk az életekért, a kis újszülöttek életekért, imádkoztunk most, hogy az egész életük útján te óvd és áld őket, és a nagyobbakat is, és a felnőtteket is, hogy célhoz tudjunk érni. És köszönjük, hogy minden gondunkat te átvethetjük, és te napról napra gondoskodsz mi rólunk. Dicsőség legyen neked, Atya, Fiú, Szentlélek. Amen.
Hálát adunk, mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által, a te szeretetedért, testvérekkel együtt, akik ezt kérték. Hálát adunk neked a gondoskodó szeretetért, a megváltásért. Az életedet adtad értünk, minnyájunkért, hogy új életben járhassunk. Áldunk téged ezért, Urunk, és hálát adok neked én is most a gyermekek közötti szolgálatért. Hálát adok azért, hogy küldtél segítőket. Köszönöm neked az itteni gyülekezet szeretetét, és legfőképpen, Uram, kérem tőled az áldást a gyermek munkában álló szolgálókra, itt ezen a helyen, de távol gyülekezetekben. Te látod, mekkora szükség van gyermekmunkásokra gyülekezetekben. Köszönjük neked, hogy te vagy az, aki pótolod, és gondoskodsz a szolgálat tevőkről, az igéről, a gyermekek közötti szolgálatról. Hála legyen neked mindenért, és kérjük tőled azt, hogy maradj velünk. Szívünkben, lelkünkben, értelmünkben, te légy velünk, amikor innen hazatérünk, és segítsetünk, hogy továbbadhassuk a tőled kapott üzenetet. Jézus Krisztusért kérjük, hallgass nekünk. Amen.
Végezetül, drága Uram, eléd hozzuk népünket és nemzetünket is. Add, Uram, hogy hálásak lehessünk azért, hogy ide születtünk, hogy hálásak lehessünk a körülöttünk élőkért, hogy hálásak lehessünk azért, hogy itt még annyi mindent tehetünk. Uram, adj békességet ebbe a kicsi nemzetbe. Add, Uram, hogy minél több helyen hangozhasson a te tiszta ígéd. Add, hogy megteremthesse közöttünk az egyetértést és a valódi közösségeket. Add, Uram, hogy egyre inkább érezhessük a szeretetet egymás között. Amen.
Hála neked, Urunk, azért, hogy amit a te kezedben teszünk, az jó helyen van nálad. Amen. Kérjük az áldást.
Vegyétek az áldást. A békesség Istene, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a jók nagy pásztorát, tegyen készségesítiteket minden jóra, akaratának teljesítésére,
és munkálja bennünk mindazt, ami neki kedves, Jézus Krisztus által, aki a dicsőség örökkön örökké.
Foglaljunk helyet, az áldásoddal megyünk, tesz majd a záró énekünk, de előtte Edvárda szeretne énekelni nekünk egyet. Hirdetni. Először is egy örömhírt hirdetni. Megérkeztek az ikrek, igen. Ma megszülettek. És Milos 2670 gram, 51 centi. Mirko 2740 gram, 53 centi. Teljesen normális olyan. Szóval Zsóka nagyon köszöni az imádságot. Azt írta tegnap este, hogy elnézést kér, hogy úgy ment el, hogy nem tudott elköszönni a testvérektől, de így alakul. De nyilván nagyon nagy öröm volt számára is, és számunkra is, hogy itt lehetett. Úgyhogy ez egy jó hír, tehát így mehetünk haza, hogy tudjuk, hogy megvannak és egészségesek. A másik, amit szeretnék mondani, hogy ez a zöld doboz, ami ki van téve, az a persely. Ha valakinek van adománya, akkor oda helyezheti el. Felvételeket, fotókat készítettünk a hét során, hangfelvételeket és fotókat. Ha oda jutok, hogy feldolgozzam, akkor elérhetővé válnak. Következő két hét nekünk táborok, úgyhogy lehet, hogy ez csak július végére várható, de igyekszem majd. És akkor Timi ki fogja küldeni az e-mail címekre az elérhetőségeket.
Azt szeretném mondani, hogy azért, ha kijövünk a szobából, ha a szemetet kihoznánk a kukába, az mindenképpen segítség lenne. Aki kért ágynemű húzatot, az legyen szíves, hogy az hozza ki ide a zsibongóba a koszosat. A kulcsot hagyjuk az árban kívülről, nehogy valaki hazavigye, mert akkor jöhet vissza, hogy visszahozza. Ha valaki esetleg a hét során nem egyesével fizette a kávét, hanem a végén akarja, ne felejtse el kifizetni. És az lenne a kérésem, hogy a szolgálók egy 5 percre maradjanak itt az alkalom után, mert egy nagyon fontos kérdést el kell döntenünk. A többieket elengedjük, azonnal lehet menni az ebédre, mert még énekelünk egyet, tehát az ebédhez. Most elmondjuk az asztali áldást, tehát mindenki akkor ott a maga ütemében ebédelhet, és a végén nem lesz közös áldás, hanem mindenki ahogy végez és ahogy szalad a vonathoz vagy bármihez, akkor úgy teheti meg. Tehát most mondjuk el az asztali áldást, és elénekeljük az áldásoddal, megyünk el. Jöven Jézus, légyen végünk, áld meg, amit adtál végünk. Amen. És akkor áldásoddal megyünk. Még itt a földi életben, ha meg úgy alakul, akkor az Isten országában jó, hogy kívánunk mindenkinek.